Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nincs veszélyben Magyarország gázellátása, ugyanakkor a török áramlat gázvezetéket folyamatosan védeni kell, jelentette ki a miniszterelnök Kiskundorozsmán, ahol a vezeték belép hazánk területére. Orbán Viktor azután utazott a déli határhoz, hogy a szerb hatóságok magyar kanizsa mellett a vezeték közelében mintegy 4 kg robbanóanyagot találtak két hátizsákban. A Magyar Honvédség képes és készen áll arra, hogy megvédje a gázvezetéket, írta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán, a török áramlat elleni szabotázs akcióra reagálva. Egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek, mutatott rá Szalai Bobrovnicki Kristóf. A Kreml Kijevet feltételezi a szerbiai gázvezeték veszélyeztetése mögött, bár erre nincs kétséget kizáró bizonyíték, nyilatkozta az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov azt mondta, korábban a kijevi rezsim már részt vett ilyen szabotás cselekményekben a kritikus energiainfrastruktúra ellen. Heorhi Tihi ukrán külügyi szóvivő korábban cáfolta, hogy közük lenne a szerbiai robbanóanyagos akcióhoz. A szabotás akció kapcsán a Tisza párt az eset teljes körű kivizsgálását és a kritikus infrastruktúrák átlátható védelmének erősítését sürgette, továbbá felszólította miniszterelnököt, hogy hagyjon fel a pánikkeltéssel. A DK a kormány felelősségét vetette fel, és szerintük az ügy rámutat az energetikai biztonság sérülékenységére. A Mi Hazánk mozgalom határozottabb határvédelemre és fokozott biztonsági intézkedésekre szólított fel, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt ironikus hangvételű posztban reagált. Az ukrán-magyar határszakaszon 3732-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 17 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Megkezdte munkáját az a nemzetközi megfigyelő misszió, amely a kampány utolsó hetét és az országgyűlési választás teljes folyamatát figyelemmel kíséri. A csaknem 100 fős testületben 4 kontinens 10 országából érkeztek szakértők és választási megfigyelők. Nyílt levélben szólították fel volt baloldali politikusok a függetlenként vagy a kispártok színeiben induló országgyűlési képviselőjelölteket, hogy az Orbán rendszer leváltása érdekében lépjenek vissza a jelöltségtől. G. Németh Erzsébet, a DK képviselője határozottan visszautasította az üzenetet, és kijelentette, a jelöltek nem lépnek vissza, mert a hatalmat csak valódi többpárti rendszer tudja kordában tartani. Az Agrárminisztérium 500 millió forint többlet támogatást biztosít a Hungarikum pályázatokra, jelentette be a tárcavezető a közösségi oldalán. Nagy István hangsúlyozta, kultúránk, nemzeti örökségünk páratlan kincsekkel rendelkezik, gondoljunk csak a matyó hímzésre, a tokai asszúra, vagy épp a gulyás levesre. Már a 100-ra bővült a Hungarikumok száma, és 164 kiemelkedő nemzeti értéket, valamint több mint 13 ezer nemzeti értéket tartanak nyilván. A déli körvasút építése új szakasza az érkezett. Mától várhatóan 2027-ig Budapest-Kelenföld és Ferencváros között a vonatok jellemzően csak egy vágányon közlekednek. A győri, pécsi, székesfehérvári és dunai városi vonalakon is lesznek menetrendi változások, az utasok a MÁV Plusz alkalmazásban tájékozódhatnak. Irán visszautasította a tűzszünetet, a perzsa ország a háború végleges lezárását akarja. Ezt a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül üzenték meg az Egyesült Államoknak. Korábban az Axios portál számolt be arról, hogy közvetítőn keresztül egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal az USA és Irán. Az amerikai elnök a hírportálnak nyilatkozva úgy vélte, van esély a megállapodásra. Donald Trump közölt azt is, ha nem kötnek egyességet, az amerikaiak mindent szétbombáznak Iránban. Irán csak akkor nyitja meg teljesen a hormuzi szorost, ha a tranzitdíjból kártalaníthatják az országot a háborúban elszenvedett veszteségekért. A forradalmi gárda szerint új rendet alakítanak ki a perzsa öbölben, és a tengeri útvonal sosem lesz már olyan, mint a harcok előtt, különösen az Egyesült Államok és Izrael számára. Az amerikai haderő mintegy 150 repülőgépe és több száz katonája, köztük a különleges erők egységei vettek részt az Irán fölött lelőtt vadászrepülőgép legénységének kimentésére indított két akcióban a hétvégén, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök az adminisztráció több illetékes vezetőjével együtt számolt be a katonai művelet részleteiről. Az Artemis 2 küldetés űrhajósai rekordot döntöttek, elérték a Hold túlsó oldalát olyan pályán, amivel minden eddiginél messzebb jutottak az űrben. Az Orion űrkapszula mintegy 6550 kilométerre haladt el a Hold földről sosem látható túlsó oldala mögött. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, délután az északkeleti harmadban lehet több felhő az égen. Csapadék nem hullik, esetleg késő este fordulhat elő egy-egy zápor. A szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet délutánra 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Metréből kilép, szétterül, mint ős lábvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdőnébe költözik tovább, vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fák, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, csend van, víz és
az állandó, s az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és fák.
És fák.
víz és fák.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Dalas Árát, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoport munkatársát, a Magyar Népmese Hagyományos Mesemondás Tanfolyam egyik előadóját, szervezőjét. Nagyon izgalmas konferenciát vehettünk részt itt a Hagyományok Házában február 21-én, Mese 25, konferencia a mesemondás hagyományának továbbéltetése. Miért ez a címe, hogy Mese 25, hiszen önök itt a Hagyományok Házában már nagyon régóta foglalkoznak a hagyományos mesemondás kutatásával, megjelentetésével, továbbadásával.
A Mese 25 főcímet azért adtuk, mert maga az intézmény ünnepli most egész évben a 25. jubileumi évét. A Hagyományok Házát 2001-ben alapította az akkori Nemzeti Kulturális Örökség minisztere, és hamarosan elkezdtünk ezzel a területtel is, tehát az anyanyelv, a tájnyelv, aztán pedig inkább konkrétabban a szövegfolklor műfajok általában és a népmese területével, témáival foglalkozni. Tehát ezért Mese 25 a fő címe a konferenciának, az alcíme pedig azért konferencia a mesemondás hagyományának továbbéltetéséről, mert az egész intézményünk ugye az egyes népművészeti ágak mai továbbéltetését tűzte ki célul, és ugyanígy a szövegfolklor területén is a hagyományos népmese ismeretét tartjuk fontosnak, és a hagyományos mesemondó is stílus a hagyományos mesemondás technikájának és alkalmainak a mai továbbéltetését. Még azt is elmondanám, hogy ez a program egy kettős jubileumi ünnepnek a második napja volt, ugyanis február 20-án pedig a Találkozás a néphagyománnyal című gyermekprogramunknak is a jubileuma volt, Találkozás 25 főcímmel. Tehát a Mese 25, Találkozás 25, ez egy ilyen kettős rendezvény volt. A kedves hallgatókat arra biztatom, hogy a Hagyományok Háza honlapján és a közösségi médiában kövessék a további jubileumi rendezvényeinket, mert minden területünk ebben az évben sorra ünnepli a maga munkájának az eredményeit.
El kell, hogy mondjam a kedves rádióhallgatóknak, hogy ingyenes volt ez a program, csak regisztrálni kellett rá, és a rossz idő ellenére, hiszen február 21-én még elég kemény telünk volt, megtelt a Hagyományok Háza színházterme, érdeklődők, pedagógusok, a Meseszó Egyesület tagjai is jelen voltak. Maga a konferencia is rendkívül izgalmas volt, komplexitás jellemezte, hallhattunk a színházteremben előadásokat, hallhattunk hagyományos mesemondást mesemondóktól, volt szakmai kerekasztal, illetve különböző műhelymunka is azoknak a szakembereknek, akik a módszertant szerették volna továbbfejleszteni. Miért tartották fontosnak, hogy ilyen sok irányból közelítsék meg a hagyományos mesemondást?
Hát először is a mese témája, mint olyan, nagyon sokfelé ágazik, hogyha belegondolunk, hogy mennyi aspektusa lehet azzal, hogy hogyan is közelítjük meg a mesét, hogy a mese, mint a gyermek kultúra, a gyermek irodalom egyik része, egyik eleme, vagy a mese, mint egy tevékenység, a mesemondás gyerekeknek, illetve hál' Istennek éppen a Hagyományok Háza tevékenységének köszönhetően a mesemondás, mint tevékenység, mint szórakozási forma, a felnőttek között is egyre népszerűbb manapság, vagy inkább azt mondanám, hogy újra népszerű, hiszen ugye a hagyományban, amikor nem volt internet, sorozatok, tévé, rádió, sőt esetleg még olvasni se tudtak a felnőttek, akiknek viszont valahogy a muszáj volt az időt eltölteni, egymást szórakoztatni, mondjuk unalmas munkák között, vagy egyszerűen csak az idő jól eltöltésének az egyik módjáról gondolkodtak. Tehát a felnőtteket is szórakoztatta az, hogyha érdekes, izgalmas, katartikus tündérmeséket mondtak egymásnak, vagy éppen ellenkezőleg rövid, tréfás, vicces, sokszor inkább nagyon is pajzán, zsíros történetekkel szórakoztatták egymást. Tehát ez a mesének, a mesemondásnak az egyik aspektusa. De manapság ugye nagyon népszerű az a meséről való gondolkodás is, hogy a mesét a fejlesztés eszközeként fogják föl. A mesét nagyon sok pedagógus használja úgy, hogy az egyszerre a saját pedagógiai munkáját segíti a gyerekeket, akár az olvasás, a szövegértés, a szövegformálás gyakorlatában segíti a mese, a mesemondás, az élő szó ereje, az élő szónak a használata, ami sajnos a mai digitalizált világunkban egyre kevésbé van jelen, még akár az iskolában is, talán az óvodában még inkább, de az iskolában kevésbé. És a pedagógusok egyrészt ez egy pozitív dolog, hogy fel is fedezik maguknak a mese hatását, másrészt pedig rá is kényszerülnek, mert éppen erről is szólt a konferenciánkon a nap második felében a kerekasztal beszélgetésünk pedagógusok, gyerekekkel foglalkozó szakemberek részvételével, hogy mennyire kevés alkalma van a mai gyerekeknek arra, hogy megtanuljanak beszélni, szövegeket megformálni, kerek logikus egészekben kifejezni magukat, és egy mese az éppen erre való, hiszen a mese egy szépen művészileg megszerkesztett szöveg, és hogyha azt valaki szépen művészi eszközökkel ügyesen elmondja, akkor az egy művészi élményt is ad. Tehát a pedagógusoknak egy praktikus fejlesztési eszköz is, de tulajdonképpen egy nagyon jó értelembe vett fegyelmezési eszköz is, hiszen a fáradt gyerekek odafigyelnek arra, hogyha az óvónéni, a tanítónéni mesél nekik. Ugyanakkor nem csak a fejlesztés eszköze lehet, sőt, az nagyon is rossz, hogyha egy gyakorló pedagógus vagy egy pedagógus hallgató fejében az a séma alakul ki, hogy a népmese, a mesemondás az a fejlesztésnek az eszköze, mert akkor egy ilyen nyögvenyelős, kötelező feladat vagy gyakorlat lesz, hanem a mese a szórakoztatás eszköze is, és egyáltalán annak az eszköze, hogy egymással kommunikáljunk, együtt jól érezzük magunkat, és a mesének olyan hatásai is vannak, másodlagosan persze, olyan fejlesztő hatásai és olyan lélektani hatásai is vannak, ami miatt a lélektan területének a képviselői is nagyon szeretik a mesét, mint műfajt, a mesemondást, mint közvetítő csatornát ennek a hatásnak a kifejtésére. Ezért is volt ilyen komplex a mi konferenciánk, hogy élő mesemondást is halljanak, hogy tudományos jellegű előadást is halljanak a résztvevők, és ugye divatos az interaktivitás, tehát hogy maguk is részt vehessenek abban, hogy hogyan is kell bizonyos kulturális gyakorlatokat, jelesül most a mesekörök és a mesekocsmák gyakorlatát megszervezni. De még visszatérnék a konferencia nyitására az elejére, ugyanis nagyon örültünk annak, hogy Domokos Marian, az ELTE HTK Néprajztudományi Intézetének a tudományos főmunkatársa elvállalta a konferencia megnyitását. Nagyon szép köszöntő beszédet mondott, amiben azt hangsúlyozta, amit gondolom minden szereplő érezhetett aztán később a nap során is, hogy a kutatás és a közművelődési gyakorlat között a Hagyományok Házának milyen fontos közvetítő szerepe, híd szerepe van. Ez egyébként az intézmény egészére nézve elmondható, az alapító okiratunkat, hogyha megnézik, vagy most már ugye a Hagyományok Háza honlapján az intézményi vízió misszió is olvasható, és ebben kimondottan hivatkozunk is az intézmény közvetítő szerepére. Tehát a mai revival mozgalmak és a néprajzi kutatás közötti közvetítő szerepre.
Azt gondolom, hogy nem csak a kutatás és a gyakorlat, de a múlt és a jelen között is sikerült kapcsolatot teremteniük, elgondolkodtatni a jelenlévőket. Az ön előadásában a Hagyományok Háza szövegfolklórral kapcsolatos feladatrendszeréről szólva kiemelte, hogy a mesekutatás egyre inkább a mesemondás stílusára terelődik. Miért fontos ez, és itt kapcsoljuk össze talán a kiadványaikkal. Miért fontos az, hogy ne csak leírt szöveggel találkozzanak az érdeklődők, hanem DVD-n móduk legyen megtekinteni hagyományos mesemondók előadását?
Amikor elkezdtük ezt a munkát a Hagyományok Házában, akkor azt láttuk, hogy a táncházmozgalom más művészeti ágakkal kapcsolatos tevékenységében nagyon sok módszertani segédanyag áll rendelkezésre. Tehát a népzenészek, a néptáncosok, kottás, hangzómellékletes kiadványokhoz nyúlhatnak. A táncházmozgalom ugye már több mint 50 éves, tehát nagy múlttal rendelkezik, és rengeteg zenepedagógus, néptáncpedagógus végzi ezt a munkát, közvetít a kutatás és a néptáncot, népzenét tanulók között. De a népmese területén ez még nagyon gyerekcipőben járt ez a feladat. És ezt vállalta föl a Hagyományok Háza, többek között a kiadványaival is. Elindítottuk a Népmesetár című sorozatot, szegény, nemrégiben elhunyt Raffa Judit, szabadkai népmesekutató segítségével egy nagyon gyakorlatias szempontú, de a mesekutatás alapjait is bemutató kézikönyvet állítottunk össze, és a népmesetár további kiadványaiban pedig egyes mesemondóktól, akkoriban még magnó kazetta melléklettel, aztán később CD melléklettel, újabban pedig QR kóddal beolvasható digitális film melléklettel adjuk ki a népmesegyűjteményeket. És ez azért nagyon fontos, mert az érdeklődők, akik szeretnének megtanulni jól mesélni, vagy egyszerűen csak szeretnék megismerni a hiteles magyar népmesét, tehát a nem átírt, nem irodalmiasított népmesét, azoknak egy példaanyagot ad, megnézhetik, meghallgathatják. Ha már nem is juthat el mindenki a Kárpát-medence különféle perifériáira, ahol még esetleg idős mesemondóktól ilyen stílusú, ilyen típusú hagyományos mesemondást megtapasztalhat, akkor ezekből a kiadványokból tájékozódhat. De van egy másik típusú kiadvány sorozatunk is, amikor a meseszövegeket, tehát a néprajzosok által gyűjtött és hitelesen lejegyzett meseszövegeket olyan mai városi mesemondók, vagy ugye szakszóval revival mesemondók mondják, akik nem ugyanarról a vidékről származnak, sőt ez volt a célunk, hogy mondjuk a Kisküküllő menti kibédi népmeséket, amiket Rádú János gyűjtött, és amiket nemrég megjelentettünk egy kötetben, azokat a legkülönbözőbb származású, tájszólású, vagy éppen már tájszólás nélküli mai városi mesemondók mondanak, hogy ezzel is példát mutassunk arra, hogy a népmese az egy nemzetközi műfaj, a magyar népmese is nemzetközi vándormotívumokból építkezik, nemzetközi típusokat mond el, attól lesz magyar népmese, attól lesz valakinek a saját népmeséje, hogy ő maga a saját szája íze szerint mondja el, saját egyéniségének a tapasztalatai, az élettapasztalatai alapján formálja át, és erre hoztunk jó példákat kiváló mesemondóktól, hogy egy leírt népmesét, amit ugye ha valaki csak mint egy műmesét, mint mondjuk egy Lázár Ervin vagy egy Csukás István mesét olvas vagy felolvas, akkor ugye nem változtathat rajta. De hogyha mint népmesét ő maga is továbbadja, és ő maga is a saját előadásában újra alkotja azt a valahai népmesét, akkor teljesen szabadon változtathat rajta, persze betartva néhány mesei szerkesztési szabályt, meg stilisztikai szabályt, éppen ezeket oktatjuk ugye a népmesemondó tanfolyamainkon. Tehát a hanganyagból vagy a filmanyagból példát láthat arra, hogy ugyanazt a mesetípust hányféleképpen hogyan lehet variálni.
A konferencia maga is ezt bizonyította, hiszen ifjú Csipkés Vilmos Petrovec Lászlóné meséit teljes csendbe hallgatta a Zsúfolt Színházterem.
A címben is kiemeltük, hogy ugye a mesemondás hagyományának a tovább éltetéséről van szó. Több programelemünkben múlt és jövő találkozott, a jövő mesemondó generációiról is beszélgettünk, illetve azért is örülök, hogy kiváló mesemondók elfogadták a meghívásunkat, mert egyrészt így ugye bárki, felnőttek, gyerekek láthatták, hallhatták, hogy milyen is egy jó mesemondó. Ugyanakkor személyükben is ezek a mesemondók azt példázták, azt a személyes hagyomány átadási elvet vagy folyamatot, amit mi is próbálunk egyrészt bemutatni a képzéseinken, a tanfolyamainkon, másrészt pedig mi is rendezvényeinkön ezt képviseljük, hogy mondjuk egy mesemondó mester a tanítványával lép fel, vagy ebben az esetben például ifjabb Csipkés Vilmos, arlói mesemondó, a saját édesapjának, aki megkapta életében a népművészet mestere díjat, idősebb Csipkés Vilmosnak a meséit viszi tovább, fellép most már képzéseken, fesztiválokon, ő maga is kiváló mesemondó. Itt a konferenciánkon a Beborított Borbála című tündérmesét mondta el, ami Csipkés Vilmos egyik kedves meséje volt. Jól mondta, néma csöndben hallgatta a közönség, illetve néha, hogyha valami humoros elemet csempészett bele, egy vicces hasonlatot, akkor mindenki nevetett rajta, és nagyon élveztük a mesemondását. Ügyeltünk arra is, hogy különféle tájszólások, különféle mesemondói egyéniségek jelenjenek meg a konferencián, és hát így is történt, mert másik hagyományőrző mesemondónk Petrovesz Lászlóné Bartus Teréz volt, aki ugyanúgy, mint ifjabb Csipkés Vilmos, a saját családi hagyományát vitte tovább, mert az édesanyja mesemondói stílusát követi, ugyanis édesanyja, aki a népművészet mestere díjat is megkapta, Bartus Józsefné Szandai Teréz, már sajnos nincs közöttünk. Petrovesz Lászlóné az ő meséi közül három rövid kis tréfás mesét mondott el. A hallgatóság azt is nagyon élvezte, hogy ugye szép palóc tájszólás beszólásban beszélt Teri néni. Harmadik mesemondón Kovács Marianna volt, aki sokáig a Meseszó Egyesület elnöke volt, kiváló mesemondó, és a Szászhalombattai Hanvas Béla városi könyvtár nyugalmazott igazgatója. Ő amellett, hogy kiváló mesemondó, egy hosszú és katartikus erejű tündérmesét mondott el, a kalapvári kisasszony elnevezésű mesetípusnak egy drávamenti változatát, a Faruhás leány címmel. Ugye a népmesék mindenütt a világon alapvető emberi helyzeteket tárnak föl, tartalmilag ugye csodás kalandok, de néha tragédiák és katarzist adó fordulatok is jellemzik. Erre is gondoljunk, ne csak arra, hogy a mesékben minden jó, ha jó a vége, de a vég előtt még bizony vannak néha meghökkentő vagy megdöbbentően kegyetlen fordulatok is a tündérmesében. Illetve olyan esztétikai minőségek is megjelennek, ugye a grandiózusság vagy a komikum mellett, mint a tragikum. És ebben a tündérmesében Marianna kiváló előadói készséggel megjelenítette a történetet, és hogyha egy szép mesei történethez, a szép stílushoz még kiváló előadói készség is járul, akkor valóban olyan csönd lesz a teremben, mint ahogy most szombaton ezt átélhettük együtt.
Arra kérem Sárát, beszéljünk az előadásokat követő szakmai kerekasztal témaköreiről is.
A kerekasztal beszélgetésünk címe az volt, hogy generációk az élőszavas mesemondásban, és itt a mai mesemondók utánpótlás képzésének a lehetőségeiről, a módszereiről beszélgettünk. Bujdosóné Pap Andrea volt az egyik beszélgető partnerem, aki a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának docense, aztán az ELTE tanítóképző magyar nyelv és irodalmi tanszék egyik oktatója, Kósné Sinkó Judit volt a másik beszélgetőtársam, és Szénási Veronika mesemondó, a Meseszó Egyesület egyik alelnöke, aki a Kárpát-medencei ifjú népmesemondók találkozójának a szervezője volt. Nagyon fontos témáról beszélgettünk, egy nagyon szép, de nagyon nehéz és problémás témáról, a mai pedagógus hallgatóknak a mese ismeretéről, a mese tudásáról, illetve általában a fiatalok és a népmese a mesemondás viszonyáról. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan téma és olyan erős beszélgetés kerekedett a végén, mert hogy kinyitottuk a kerekasztalt és a hallgatóság is föltehetett kérdéseket, hogy ez mindenképpen megér még egy, ha nem is egy egész konferenciát, de még jó néhány beszélgetést, egyeztetést, az, hogy a felsőoktatásban a mesemondás technikája, a hagyományos népmese, a hagyományos mesemondásnak a megszerettetése a leendő óvónénikkel, a leendő tanítókkal, hogy ez hogyan sikerülhetne jobban, hogyan lehetne majdani tantervekbe ezt beépíteni. Ez egy nagyon bonyolult és nehéz és sokfelé ágazó probléma, ahol már nem elég csak a mesemondók hatóköre, nem elég az egyes egyetemi tanároknak, az egyébként nagyon lelkes, sokszor szélmalomharcnak tűnő munkája, hanem itt azt hiszem, hogy a Hagyományok Házának mint intézménynek, mint kulturális háttérintézménynek valahogyan a pedagógus képzés forrásainál kell majd egy kicsit jobban aktivizálnia magát. És remélem, hogy erre a jövőben lesz lehetőségünk. Örülök, hogy meg tudtunk valósítani két párhuzamos műhely munkát. Ezeken a ma két legnépszerűbb mesemondási alkalmat, ilyen modern újfajta mesemondási alkalmat mutattuk be. Az egyik volt a mesekocsmák szervezésének és műhelytitkainak a megbeszélése, ahol Erdei Beáta, Újhelyi Petra és Zámborszki Eszter a Kárpát-medence három különféle helyéről érkezett mesekocsma szervező mesemondó beszélt. Ennek a ma rendkívül népszerű felnőtt mesemondási alkalomnak a kialakulása és a szokásrendjéről. A másik műhely munkánk pedig szintén felnőtteknek szóló baráti meseköröket mutatta be, itt pedig Sándor Ildikó és Rácz Anikó, két most már nagyon régi rendszeres mesekörnek a háziasszonya, mesemondója ismertette azt a pár szabályt, ami ahhoz kell, hogy mindenki jól érezze magát egy ilyen mesekörön, gyakorlott és kezdő mesemondók egyaránt.
Engedje meg, Sára, hogy megkérdezzem, hogy miben látja a legnagyobb eredményét ennek az egész napos konferenciának, amelynek az előkészítése nem lehetett könnyű feladat.
Egy konferencia szervezés mindig sok munkával jár, de a legnagyobb eredménynek talán azt emelném ki, hogy egy színes palettát tudtunk nyújtani, nem csak a programban, ugye a programban is már bemutattuk azt, hogy a népmese, a mesemondás mai úgynevezett folklorizmus mozgalmához mennyi mindenki és mennyi féle terület és nézőpont tartozik, hanem a megjelentek, a közönség is mutatta azt a színességet, amit a meseterület ma jelent. De hogyha arra gondolunk, hogy a tudományos világ képviselőjétől kezdve a mesemondókon át a hagyományőrző mesemondókig sokféle nézőpontnak hangot adtunk, akkor már ez egy nagy eredmény. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat a Meseszó Magyar Mesemondói Szövegfolklór Egyesület, amelynek történetét, szakmai elveit és részben a Hagyományok Házával is közös tevékenységeit Kriszti Szabad Boglárka mesemondó, az egyesület jelenlegi elnöke mutatta be. És annak is nagyon örülök, hogy szintén elfogadta a felkérésünket a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség, illetve annak elnöke Pintér Zsolt, aki ennek az ernyő szervezetnek, tehát a mesemondó szervezeteket és egyesületeket átfogó szervezetnek a tevékenységét mutatta be. Fontos tudnunk, hogy a Meseszó Egyesület az egyes mesemondók szakmai és érdekképviseleti szervezete, a Világszárnya Szövetségnek pedig nincsenek saját mesemondóik, hanem az egyes tagszövetségeinek vannak mesemondóik, a Világszárnya pedig marketing tanácsadással, pályázatokkal, különféle szakmai tevékenységgel segíti ezeknek a tagszervezeteknek a munkáit. Tehát konferenciánkon azt is bemutattuk a Hagyományok Háza tevékenységének 2,5 évtizede mellett, hogy a mai mesemondói paletta, ez a bizonyos kulturális mozgalom, ez mennyire számos már, hány féle szereplőből áll, és milyen színes, milyen gazdag. A konferenciánk este is egy felnőtt mesekörrel zárult. A Hagyományok Házában már régóta a Meseszó Egyesület segítségével folyik az Ahol a madár se jár elnevezésű felnőtt mesekör, és ennek az egyik háziasszonya, Kriszti Szabad Boglárka mellett Sándor Ildikó, és szombaton este a konferencia zárásaként egy ilyen Ahol a madár se jár extrát szerveztek. Nagyon örülök, hogy a konferencia részvevői közül majdnem 40-en itt maradtunk. Hallgattuk az önként akkor éppen jelentkező mesemondókat. Volt, aki előre fölkészült és hozott magával egy kedves mesét, volt, aki készült egy mesével, de hogy meghallotta az előző mesét, gyorsan módosított és egy másikat mondott el. Úgyhogy remélem, hogy ez a konferencia a résztvevőknek is olyan nagy élmény volt, mint nekünk szervezőknek.
Kedves hallgatóink, Dalasára néprajzkutatóval, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportjának munkatársával a Mese 25 konferencia a mesemondás hagyományának további éltetéséről című tanácskozás témaköreiről beszélgettünk. Szeretném érdeklődő hallgatóink figyelmébe ajánlani, hogy a Kerengő március 11-én elhangzó adásában dr. Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, népmesemondó a Hagyományok Háza szakmai főtanácsadójával folytatjuk beszélgetésünket a témáról. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Apró kincseinkkel úgy gurulnak szét a tegnap gondjai, mintha igaz se lenne, nem vigyáztunk rá, és elveszett ma mind. De ha gondolnom kell rád, mert felidéz egy dal, úgy kiszakadna mindenem, mondd, hol rontottuk el talán. A mondatok végén, az elfogyott szóból, minek épít várat, kinek elfáradt a lelke, de még szeret. Elhiszi újra, hogy a két szemed mélyén felcsillanni látszik az a régi, 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 régi vágy talán. Ó, bárcsak itt volnám, ó, bárcsak itt volnám. Köztünk robog az élet, és a fénye néha félelemre int. Vagy csak épp azért félek, hogy egyszer újra meglátlak megint. De ha gondolnom kell rád, mert felidéz egy dal, úgy kiszakadna mindenem, mondd, hol rontottuk el. A mondatok végén, az elfogyott szóból, minek épít várat, kinek elfáradt a lelke, de még szeret. Elhiszi újra, hogy a két szemed mélyén felcsillanni látszik az a régi, 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 régi vágy talán. Ó, bárcsak itt volnál. Ó, bárcsak itt volnál.
Thank you. szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröm hazudik. Nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba egyhető, de
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Lassan az egyik legszebb pillanat, legmeghatóbb pillanathoz érkezünk a Szent Áldozáshoz. Előtte azonban engedjék meg a rádió hallgatók, hogy csak egy mondattal visszatekintve, és talán éppen a mai kornak a problémáit érezve újra hangsúlyozzam, hogy mennyire fontos a béke, a békesség az emberek között. Nem a keresztény emberek között csupán, hanem az egész emberiség között. Mert szeretném újra és újra megértetni, hogy az, hogy valaki erkölcsös, valaki békében él, az nem azért van, mert valaki keresztény, hanem azért, mert ember. Minden embernek emberiesnek kell lenni, békében élőnek kell lenni. Minden embernek az erkölcsöket meg kell tudni valósítani a életében. Ezért fontos, és különlegesen is fontos, hogy a Szent Misében levő béke gesztus az mindig komoly legyen. Ha van haragosunk, engedjük el. És ezek után folytassuk elmélkedésünket a Szent Áldozásról. Dobszai tanár úr a Szent Mise Magyarázata című kiskönyvében egy egész fejezetet szentel a Szent Áldozás és a Szent Mise áldozat kapcsolatáról. Mosolyogva jegyzem meg, hogy ezt írja az első mondatban: a Szent Áldozáshoz érkeztünk, s néhány szót kell róla beszélnünk, most nem annyira a lelki életi szempontból, hanem a Szent Misében való helyét bemutatva. Azért mosolygok, mert a következőkben a tanár úr inkább lelki mozzanatokat említ, Ezzel kapcsolatban persze, hogy a Szentmise helyében a szent áldozásról is beszél. Folytassuk. Így ír a tanár úr, mióta az emberiség áldozatot mutat be, arra vágyik, hogy Istennel az áldozat révén egyesüljön. Az étel vagy állat áldozatok rendszerint azzal végződtek, hogy az ételt vagy egy az állat bizonyos részeit magukhoz vették, esetleg az állat vérét magukra hintették. Abban hittek ezek az emberek, hogy amikor, mint egy Istennel osztozkodnak a táplálékon, akkor maguk is megistenülnek. Ne mosolyogjunk ezeken a hiedelmeken, hangsúlyozza a tanár úr. Jogos, tiszta vágy, az emberiség talán legigazabb vágya ez. Isten ültette az emberek szívébe, mégpedig azért, hogy ezt a vágyat a beteljesedés idején majd ténylegesen beteljesítse. Megjegyzem, hogy az Ószövetség egész áldozat bemutatása szinte erről szól. Az áldozati állatoknak bizonyos részeit az oltáron elégették, a többi részéből lakomát tettek. De tulajdonképpen maga a húsvéti bárány is, mint egy ilyen áldozat, és mégis lakoma. Jézus ezt a lakomát használta föl arra, hogy az eukarisztiát, vagyis önmagát oda ajándékozza az embereknek. Visszatérve a tanár úr jegyzetére, ő is ezt mondja, Jézus azt a kenyeret és bort osztotta ki tanítványainak, amelyet megtört testévé, kiontott vérévé, vagyis feláldozott Isten emberségévé változtatott. Mi az oltára helyeztük kenyerünket és borunkat, benne saját magunkat. Ugye emlékszünk a fölajánlásnak a szertartására, az arról való elmélkedésre. Folytatja a tanár úr, de Jézus ezt átváltoztatta saját magává, és most visszaadja nekünk úgy, mint áldozatunk gyümölcsét, mint az Istennel való egyesülés szentségi, tehát nem csak jelképes, hanem valóságos és megvalósító jelét, eszközét. A szent áldozásban nem egyszerűen Krisztust vesszük magunkhoz, hanem a föláldozott és megdicsőült bárányt, aki meghalt értünk, hogy halálában és föltámadásában életünké legyen. Áldozati lakoma ez, beteljesedése annak, amit az emberiség évezredeken át remélt. A szent áldozás egyesít minket Jézussal, s minthogy embersége nem választható el Istenségétől, részesít minket az ő szentségében. Sőt, minthogy Jézus nem választható el a Szent Háromságtól, egyesít minket a Szent Háromságos egy Istennel. Ez az egyesülés lesz az életünk a mennyben, így tehát a szent áldozás már is abban részesít rejtetten, részlegesen és idéglenesen, amit majd nyíltan, teljességgel és véglegesen birtokolunk a mennyben. A szent áldozás egyben a kegyelem eszköze, mindannak közvetítője, amit számunkra Krisztus megváltó művével kiérdemelt, mindannak a gyümölcsnek a kiosztása, amit a kereszt áldozat s annak megújításaként a Szentmise számunkra jelzett. Így fejezi be tanár úr ezt a fejezetet. Újra meg szeretném jegyezni, hogy mindez arról szól, hogy a Szentmise húsvéti áldozat. Áldozat, amelyben a megtört, keresztre feszített áldozattá lett Krisztust nyerjük el, és húsvéti áldozat, mert föltámadott testében van jelen az Eukarisztiában. És folytatva a Szentmisét, következik a kenyértörés és az egyesítés. Arról próbálunk egy kicsit gondolkodni, amit minden Szentmisére járó ember tapasztal, hogy a pap a mi atyánk elimádkozása után az ostját megtöri, és egy kis darabot a szent vérbe vegyíti. Most egy kicsit szakadjunk el a tanár úrtól, és Tarjányi professzor úrnak a Mise Kalausz című könyvéből próbáljunk tovább haladni. Ő a kenyértörés és az egyesítés fejezetében a következőket mondja. Máté evangélista így írja le az Eukarisztia alapítását. Étkezés közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta tanítványainak, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Máté evangéliumának 26. fejezetének 26. verse. Megjegyzem, hogy ebben az évben éppen Szent Máté evangéliumát olvassuk vasárnapról vasárnapra, a legtöbb alkalommal az évközi vasárnapokon. A professzor úr megjegyzi, hogy ugyanez a leírás Márknál a 14. fejezet 22. versében, Lukásnál a 22. fejezet 19. versében, de az első korintusi levél 13. fejezet 23. versében Szent Pálnál is hasonló módon van leírva. A professzor úr hangsúlyozza, hogy amire rá kell irányítanunk a figyelmünket, az a különleges hangsúly, hogy megtörte. Ez mindegyik beszámolóban szerepel. Ez pedig kettős jelentőséggel bír. Egyfelől utal arra, hogy Jézus az utolsó vacsorán családfő szerepet töltött be, hiszen az ókori szokás szerint, talán inkább a zsidó szokás szerint, a családapa törte darabokra a kenyeret, amely az ő verejtékes munkájának gyümölcseként táplálékul szolgál övéinek. Folytatja a professzor úr, tehát az ő áldozatából növekednek és gyarapodnak a család tagjai. Másfelől a Szentírás beszámol arról, hogy az egyház az eukarisztikus lakomájában ugyanezt a realitást jeleníti meg, a jézusi szavakat hatékonyan megismétlő pap a kenyértöréssel jelzi, hogy általa a megváltó, mint családfő osztja szét a nagybetűs életet adó táplálékot azoknak, akik a hit által az ő közösségébe tartoznak. Az isteni életben való növekedés kizárólag az érettünk megtöretett, önkéntes kínhalált szenvedett Jézus Krisztustól származhat. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.